Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generáció témáit és az új generációt járjuk körbe sok különböző izgalmas vendéggel. A mai adásunk az egy abszolút aktualitás, hiszen itt most frissen jelent meg a Marie Claire magazin legújabb száma, ami abból a szempontból nagyon érdekes és nagyon Z-generációs tematika, mert egyrészt a kicsit a saját irányommal kezdem, egyrészt nagyon megtisztelően ki voltam benne emelve, és volt egy izgalmas beszélgetésem a magazinban, mint több Z-generációs izgalmas történet, izgalmas fiatal egyike, és ami talán még izgalmasabb, hogy először volt vala a Marie Claire történetében egy férfi a címlapon, méghozzá szintén Z-generációs Azaria, aki az Z-generációs körében pedig egy nagy sztár, és mert beszélgettünk off record arról a mai vendégemmel, hogy milyen izgalmas az, hogy egyszerűen lehetetlen a városban a magazint kapni, akár benzinkutaknál, mert egyszerűen a fiatal lányok rohannak, és próbálják beszerezni, és teljesen sold out már a legtöbb helyen, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, a Marie Claire főszerkesztője, Tóth Szántó Kriszta. Szia!
Sziasztok, szép napot!
Elsősorban tudsz arról mesélni, hogy mi vitt rá titeket arra a lépésre, hogy pont most legyen egyrészt egy ennyire fiatal, és vala először férfi címlapsztori és címlapsztár a magazinnál.
Rége, hosszabb időre nyúlik vissza a tervezés, nem volt ez ilyen ad-hoc jelleggel, hogy ez nemrég terveződött, tehát tavasz óta tervezzük együtt Azaria menedzsmentjével és Azariával ezt a közös együttműködést. Mi az Z-generációs tematikát mindenképp szerettük volna ősszel. Az, hogy így párhuzamosan a koncertjegyek árusítása.
Így ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez időzítésben
volt
is
benne
össze volt.
Valószínűleg tudatosság, tehát hogy beszéltünk róla, tudtuk, hogy ez lesz, ők is tudták, hogy lesz a címlap, tehát így összeegyeztettük, de nem volt ilyen, nem emiatt csúsztattuk, vagy ilyesmi, hanem mi eredetileg is erre a lapszámra terveztük azt, hogy Z-generációs témákkal, Azariával mély interjút készítünk, és hogy szeretnénk, hogyha ez az Z-generáció és a generáció közti kommunikáció lenne a fő topik, illetve ezzel egészük ki ugye a novella pályázat, amit meg nagyon szerettünk volna a labba. Szóval ez így egy ilyen Z-generációs csomagként jelent meg a Marie Claire-be.
Nagyon izgalmas, még Azaria történetre fogok kérdezni, de most ebben a novella pályázatról mesélj kérlek egy kicsit, mit érdemes arról tudni, nagyon megtisztelő, hogy ott is a része lehetek annak,
mint
zsűri, pontosan. Tudsz arról mesélni, hogy mit kell tudni a novella pályázatról, hogy lehet jelentkezni, hol lehet jelentkezni?
Azt vettük észre, több kolléganőm is tanít egyetemen, előadásokat tart, hogy az Z-generációs fiatalok nagyon tudatosan és mélyen tudnak írni a saját érzéseikről, lelki életükről, és azt akartuk, hogy legyen egy olyan novella pályázat, amiben kibonthatják ezt a tudást, hogy legyen egy fórum, mert azért nem jut eszükbe, hogy jelentkezzenek egy magazinhoz, vagy egy szépirodalmi pályázatra 10-20 évesen, tehát ez volt az eredeti célja a novella pályázatnak. A jövő hangjai az alcíme, és abszolút tényleg itt most egy ilyen korhatár van, tehát nem jelentkezhetnek nem Z-generációsok, 1997 és 2010 között születettek. Jelentkezését várjuk, két témába lehet nevezni, vannak nyeremények, de igazából az eszmei nyeremény szerintem az sokkal fontosabb, hogy van egy szakmai díj és egy közönségdíj, és ezeket a novellákat megjelentetjük majd a Marie Claire magazinba is. Illetve, hogy
tehát akkor még maga a print felületet is még hozzáadjátok, ami azért egy hatalmas lépés.
Igen, tehát lesz egy szakmai díjazott novella és egy közönségdíjas, és ez a kettő írás, ez megjelenik majd az egyik magazin, azt hiszem a decemberi lapszámban, igen. Aha. És az online-on is természetesen, plusz a 10 legjobb novellát azt közönség szavazásra is bocsátjuk, tehát hogy lehet szavazni, hogy az olvasóknak melyik a kedvencük. Úgyhogy így áll össze ez a novella pályázat. Az egyik téma az a mentális létem, a másik pedig az AI és a jövőnk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két olyan téma, ami talán így minden fiatalnak a gondolkodását, vagy így megihleti őket, hogy tudnak erről szuperül írni.
Abszolút, ez nagyon érdekes is, mert pont, és jól egybevegnek a történetek, mert pont amikor a beszélgetés is készült velem a magazinban, akkor pont az egyik kérdés az volt, hogy mik azok a kérdések, tematikák, az a szorongás akár, ami foglalkoztat engem, vagy mik azok a témák, amik azt mondom, hogy a jövőket formálni fogják, és pont az AI-t emeltem ki, a mesterséges intelligenciát, pont néhány nap ezelőtt az osztrák Google felsővezetésnél adtam elő ebben a tematikában Bécsben, hogy milyen hatással lesz akár ránk a munkaerőpiacra mesterséges intelligencia, roppant érdekes, és azt látni, hogy tényleg milyen közel van, és mennyire direkt hatásai lesznek, tehát én kíváncsi vagyok, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz azt olvasni, hogy ez mit mozgat meg más fiatalokban.
Igen, minket is nagyon kíváncsi váltett, hogy vajon melyik téma lesz az, amelyikre többen jelentkeznek majd, mert ugye nyitott, illetve mindkettőre is lehet jelentkezni, ez is így nyitott a pályázaton belül, de tényleg izgalmas, hogy melyik téma lesz az, amelyik jobban megmozgatja a fiatalok gondolkodását, hogy a mentális lét, vagy az AI, bár mondjuk végül is az is kicsit ugye a mentális lét, a jövőtől való szorongás, de meglátjuk, hogy mennyi. Már jöttek pályázatok, aminek nagyon örülünk, mert 2 napja van kint, és azért ez így nagy öröm nekünk, úgyhogy reméljük, hogy sokan jelentkeznek még majd.
Abszolút. Neked is van ugye egy csodás Z-generációs gyereked, tehát ez az idézőjelesen célcsoport abszolút közel áll hozzád, ezt el lehetne mondani. Mit gondolsz, mennyire volt szüksége a magazinnak erre a lépésre, mennyire volt érett ez már ugye levegőben, hogy most ilyen Z-generációs csomagot érdemes adni, és ez mennyire lesz egy, habár persze nem lesz mindig Z-generációs címlapszer, és nem is kell mindig Z-generációs címlapszernek lenni, hiszen minden generációban vannak hihetetlen izgalmas történetek, amikből mindenki tud tanulni valamit, de mennyire lesz akár ez egy felelhető vonal a következő számokban, hogy akár, ahogy mondtad, decemberi lapszámban aztán ott lesznek a novella pályázat győztesei, hogy ez az irányultság megmaradjon.
Hát szerintem a Marie Claire eddig is foglalkozott mindig fiatalokkal, tehát nem tudom, az online oldalunkon is volt egy feltörekvők nevű sorozat, ahol még már értékes dolgot az asztalra letevő, de fiatal színészeket kezdő fotósokat mutattunk be. Tehát, hogy végülis ez a topik mindig a Marie Claire része volt, csak ennyire nem fókuszáltunk rá. Ezt azért gondoltuk, hogy fontos, mert azt gondolom, hogy ez a generáció egy kicsit más abban, hogy sokkal tudatosabb, vagy hogy sokkal, most ezt rád is értem, hogy sokkal többen értek el nagy dolgokat fiatalon, mint mondjuk az előző generációk, mert hogy annyi mindent csináltok, annyi mindenbe vagytok jók, és hogy szerintem nem lehet kihagyni. Én ezt nem csak a Marie Claire-re gondolom, hanem aki azt mondja, hogy jó, ez egy furcsa generáció, nem tudom, mobilfüggő, ilyesmi, azt szerintem nem foglalkozik elég mélyen ezzel a témával, és hogy ez ugyanolyan topik, amivel foglalkoznunk kell nekünk női magaziníróknak is, mint például a társadalmi felelősségvállalás, a nők elleni erőszak, stb. Tehát, hogy ezt a témát be kell szerintem emelni állandóra, azt nem gondolom, hogy mindig csak 20 évesek fognak ezentúl a Marie Claire címlapján szerepelni, mert hogy ugyanúgy nyitottak maradunk az idősebb generált, tehát egyébként vágyunk például az is, hogy egy nagyon idős címlapsztárunk legyen. Tehát, hogy ennyire így értem ezt, hogy nyitott.
Igen.
Tehát, hogy úgy így értem azt, hogy a Marie Claire próbál ilyen nagyon nyitott lenni, de eddig is nyitottak voltunk, csak most egy picit erősebb fókuszt helyeztünk erre a generációra.
Én nagyon kíváncsian várom azt a következő címlapszert, aki lehet, hogy tényleg a spektrum másik oldalán lesz, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire fognak külön meglepően egyezni akár a megosztott gondolatok, mert sokszor gondoljuk azt, hogy mekkora szakadékok vannak generációk között, miközben annyira sok érték van, ami nem vészel, és ami közös. Amire még kíváncsi lennék, minek köszönhető az, hogy most volt az első férfi címlap sztori? Tehát ennek van bármilyen különös oka, hogy eddig nem volt, vagy eljött az a pont már, hogy már annyi ideje nem volt, hogy aztán már az első az, ami különleges legyen, és az csak most telt igazán össze a tökéletes sztori.
Annyit helyesbitek, mert kaptam ilyen kritikát a saját személyes social oldalamon, hogy volt már férfi a Marie Claire címlapján, igen, valóban volt, de nem egyedül, hanem családban az On the Spot Csak Eszter és Estakács András a gyermekükkel, tehát végül is egy kisbaba is volt már Marie Claire címlapon, vagy egy kisgyermek, de így egyedül önmagában egy darab férfi ember, aki csak úgy önmagáért van, nem családosan, nem egy nő mellett, így még tényleg valóban ez az első férfi címlapunk. Régóta terveztük, valahogy nem találtuk meg sose azt, akit úgy mindannyian egyöntetően akartunk volna. Vagy mondjuk olyat találtunk, aki értékes, sikeres, de már máshol volt, vagy már sokan írtak róla, akkor pedig nem tartottuk olyan izginek, hogy nálunk legyen. Azariát azért gondoltuk, mert női magazinon nem szerepelt még sehol.
Alapvetően kifejezetten egy rejtélyes személyiség sok
Egyrészt esetben. Igen, tehát a fő felkérés oka ez volt, hogy szerettük volna máshogy megfotózni, máshogy meginterjúvolni, máshogy megmutatni őt, hogy ő milyen ember az Instagram profilja mögött, vagy amit a rajongók látnak róla. Én azt gondolom, hogy sikerült, fel tudtuk oldani őt a fotózáson is, meg az interjú alatt is, hogy megmutassa olyan oldalát is, amitől talán akár a boomerek jobban megismerik, hogy ő milyen, és nem ezeket a sablonszövegeket dobálják rá, amit mondjuk, nem tudom, pár oldalon olvastak róla. És Úgyhogy ez volt a fő cél igazából, hogy őt választottuk férfinak.
Értem, értem. Hadd meséljek egy rövid személyes sztorit. Még talán 7 évvel ezelőtt a Sper Enjoy márkának fel lettem kérve, egy hihetetlen volt nekem, és meglepő, amikor bejött az e-mail, egy teljes billboard városi falhálós kampánynak az egyik arcaként, mert a cipő tematikát be akarták hozni, ezt a sneaker kultúrát, és volt itt készülőben egy, hát most már tényleg szinte ikonikus képen a kultúrában, ahol a 6-os Pineapple Fly Jacket Jordan-ben ülök feltett lábbal a széken, hogy ugye megmutatkozzon a cipőnek a formája, és ott felültem egy asztal, félig még úgy is tűnhet, mintha az asztalon lenne cipő, és hetekig különben a KKV marketing csoportokban, Facebookon a fő téma volt az a plakát, hogy az miért úgy, miért így, és leginkább az, hogy miért van cipő az asztalon. És például, amit felmerült, mint téma, vagy olvastam, hogy voltak persze, akiknek feltűnt az, hogy miért van cipő az ágyon az Ariánál.
És miért koszos az a cipő?
És
az
miért koszos az a cipő?
Igen, láttuk mi is ezeket a
kommenteket. Tehát csak kíváncsi vagyok, hogy nálatok mi volt az elgondolás.
Az nem koszos az a cipő, hogy azt eredetileg így lehet
pontosan,
menni,
tehát ugye ez a, ugye én, mint sneaker rajongó, ezt abszolút tudom én is tanúsítani, hogy valóban ez egy nagyon izgalmas trend is különben a világban, hogy ez a cipők már akár koszosan érkeznek, és így egyfajta ez a tökéletlenség ugye még előtérbe kerül. De nálatok mi volt a gondolatiság a címlap mögött, mert gondolom, hogy nem csak véletlenül pattan fel az Aria egy cipőben az ágyra.
Nem, de igazából nagyon sok helyszínen fotóztuk a W Hotelban, több belső festmény, ablak, lépcső, mindent kipróbáltunk. Mi azt éreztük a végén, hogy ez volt az a pillanat, nem kifejezetten ez a kép volt címlapra tervezve, de azt gondoltuk, hogy ez a kép volt az, ahol már annyira ő is feloldódott, meg a stáb is, meg összehangolódtak, hogy itt jött át legjobban a lényeg a tekintetén át akár, és nem számított, hogy ez a cipő most koszos vagy nem. Az, hogy az ágyon ült, azt is szerettük volna, hogy ott is legyen. Nem volt egyébként ez fő koncepció, hogy egy ilyen ágyban fotózó címlap legyen, de arra gondoltunk, hogy egyébként ez pontosan jól megmutatja azt is, hogy ez egy milyen mély interjú vele. Tudod, ez a pilótolk típusú intim pillanatok az Ariával, de azért ennyire nem akartuk szájba rágni a címlapon ezt az üzenetet, de az, hogy olyan, mintha egy ágyba ülne, az kicsit olyan intimebb, mintha ő így mélyebbre beengedne minket, ami egyébként így a szövegesen az interjúban meg is történik, azt gondolom.
Egészen izgalmas. Hogyan kell ezt a színfalak mögött elképzelni? Milyen hosszúak kell egy ilyen fotózási folyamat? Ugye mondtad, hogy a csapatnak össze kellett melegedni tulajdonképpen az Ariával is. Milyen egy ilyen fotózási nap?
Hát igazából az interjúval kezdtük, és mivel az nagyon jó élmény volt, ők beszélgettek egy-másfél órát az újságíróval külön egy privát részben, ő akkor már nagyon feloldódott, úgy már nagyon élvezte az interjút is, és utána kezdtük, ez körülbelül 4 óra a fotózás. Az elején ezt úgy kell képzelni, hogy mindig egy picit ilyen komfortzónán túli szerintem mindenkinek, még aki nagyon extrovertált annak is, mert nagyon sokan vagyunk, tehát hogy a sminkes, a fotós, a fodrász, a verkvideós, az asszisztens, az ő menedzser is, tábja, mi, tehát hogy az egy nem egy komfortos közeg ahhoz, hogy valaki így jól megnyíljon egy címlap fotózásra. Még akkor se, ha mondjuk 20-30 év tapasztalat van mögötte, és nem tudom hány címlap, ott fotóztak már vele. Úgyhogy kell egy kis idő, mire így az ember behangolódik, rá rezonál az egészre. A Martin Vanda fotózta a címlapot, ők nagyon hamar így egy hullámhosszra kerültek. Sokszor egyébként ilyenkor úgy kell képzelni a fotózást, hogy egy szobába svinkelünk, öltözünk, a stylisttal egyeztet, hogy melyik ruha tetszik neki, mit nem szeretne felvenni, de utána ők így páran elvonultak. Mondjuk egy helyszínre, amit kinéztünk, és akkor ott sokkal intimebb közegben tud ez a fotózás megtörténni. Akkor visszajön, válaszunk egy új helyszínt, és akkor ez egy 4 együtt töltött óra alatt azért eldől, hogy megnyílik az alany, nem, fel tud oldódni teljesen, és azt gondolom, hogy ez így sikerült. A végén ő azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, tehát azt gondolom, hogy akkor ez egy szuper, sőt a menedzsere megsukta, hogy nem szokott ilyeneket mondani fotózás végén, úgyhogy valószínűleg tényleg sikerült úgy figyelnünk rá, hogy fel tudjon oldódni egy ilyen fotózáson.
Ez nagyon jó hír. A művész, aki a címlapokat fotózza, ez magazinonként ő változik, vagy mindig ugyanazzal
változik?
Változik.
Hát
mi alapján vele azt játok ki különben, maga a művész stílusa, vagy a címlap sztárhoz, a címlap sztorihoz illesztitek a művészt, aki passzolhat, aki akár...
A kettő együtt. Aha. A kettő együtt, tehát azt próbáljuk figyelni, hogy milyen típusú a címlap sztár, akit választunk. Esetleg van-e olyan, akivel ő sokszor fotózott már, komfortosabban érzi vele magát, hogyha mondjuk egy színésznőről beszélünk, aki több címlapon túl van már. Itt most abszolút azt néztük, ők szabad kezet kaptunk teljesen az Aria és a csapata részéről, hogy mi válasszunk, azt szeretnék. A Vandát, a Martin Vandát találtuk olyan habitusúnak, aki jól meg tudja ezt fogni, hogy glossisan is, női magazinosan is tud fotózni, de érti ezt a zenei kultúrát, ő nagyon sokat fotóz ebben a stílusban is, és valahol a saját stílusa és a mi stílusunk közötti végeredmény született szerintem, remélem ezt ő is így gondolja utólag, úgyhogy őt ezért választottuk, minden címlapot más szokott fotózni, vannak visszatérő állandó fotósaink természetesen, de igyekszünk. Például amiben te szerepelsz, a Z-generációs fotóriport, ott direkt egy fiatalabb fotóst kerestünk, aki még soha nem dolgozott a Marie Claire-nek, mert akartunk volna valami olyan új szemléletmódot megmutatni vele, ő a Rédli Hanna, hogy az más, mint amit megszoktak már a Marie Claire olvasók.
Jelentem, hogy Hannával nagyon jó volt együtt dolgozni és fotózni, és tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas szemlélet is volt, azt gondolom, a fotókban, meg a létrejöttükben, úgyhogy pozitív élmény volt nekem abszolút.
Szuper, ennek nagyon örülünk.
Nagyon is, meg izgalmas. Nekem az volt a leg zseniálisabb az egészben. Ezt tudni kell, hogyha most nem akarom leszpoilerezni, hogy azért hagyjunk okot, hogy valaki megvegye a magazin, de azt gondolom, hogy ez van elég, de egy ilyen izgalmas cowboy kalap és nagyon high fashion masnis cipő van rajtam kombinációban, de hogy van mégis magának a ruhámnak egy ilyen kicsit talán western jellege adott pillanatokban, és hogy tényleg egy talán új egy belvárosi lakótelepen milyen fantasztikus fotószpotok vannak itthon Budapesten. Igen. Tehát, hogy elképesztő. Én ugye alapvetően a divatorientáltságom miatt sokszor fotóztam már a ruháimat, és sokszor kerestem helyszínt, de hogy csak egyszer az ember oda kilép, és olyan, mint egy Wes Anderson filmben lenne.
Nagyon sok jó helyszín van Budapesten, ami nem a klasszik helyszín, hanem hogy járkálni kell és meglátni. Ebben nagyon jók voltak a képszerkesztő és a Hanna, hogy ezt a helyszínt kitalálták. Úgyhogy ez szerintem is szenzációs volt.
Abszolút, abszolút. Térjünk kicsit vissza még a novella pályázatra, és mit gondolsz alapvetően, miért pont akár a novella, vagy akár a slam poetry, hogyha egy kicsit ezt az új generációs lirikai vonalat összekötjük, vált ennyire felkapott a generáció szempontjából. Mi az, amiért akár te is, ahogy mondtad, hogy azt mondják a fiatalokról, hogy kifejezetten jól és mélyen tudják magukat kifejezni, akár az emócióik kapcsán. Ez annak köszönhető, hogy a közösségi médiából adódóan egyfajta folyamatos exhibicionizmus is, és egy nyíltabb, nyitottabb közeg az intimitásra létrejött és kialakult, vagy pedig ez másnak köszönhető?
Hát erről egy Z-generációst kéne megkérdezni, hogy ez mi motiválta, vagy mi okozta ezt, de én azt gondolom, hogy igen, a social médiában egyre jobb az, hogy fiatalok elmerik mondani, hogy nem szoronganak, hogy rosszul érzik magukat, akár videóba, a saját TikTok platformjukon, tehát hogy egyre több ilyen van, és szerintem ez jó. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy az írás az ehhez hogy jön, talán azért, mert a videó, a TikTokot csinálunk, gyártunk valami tartalmat, az már olyan kézenfekvő nekik. Igen. És az írás az meg picit még plusz olyan, amiben még amihez oda kell figyelni rá, át kell gondolni, talán ezért, én remélem, hogy ezért is, de szerintem sokkal tudatosabb generáció vagytok. Tehát, hogy én a saját ennyi idős koromra, ha visszaemlékszem, nem olyan rég volt, mondjuk, akkor mi nem voltunk ennyire, nem is önazonosak, hanem önazonosok voltunk valószínűleg belül, csak nem mertük ennyire elmondani, hogy ezt nem szeretjük, ezt szeretjük, ezt tetszik, ez nem komfortos, és ez szerintem tök jó a valószínűleg a social hatása, és hogy látják, hogy nem tudom, külföldi színészek, sztárok elmerik mondani, hogy bármilyen negatív dolgot saját magukról, vagy így kezdődött annó, és akkor ez, hogy olyan influencereket is követnek, akik kiállnak, és elmesélik, hogy depressziósak, hogy nem szégyen, hogy mindent el lehet mondani a világnak is, hogy a bullying ellen fellépnek, stb. Szóval szerintem ezek fontosak. Mi azért nem voltunk ennyire nyitottak, ennyi idősen szerintem.
Ez egy nagyon izgalmas és megérintő végszó a beszélgetésünk első felének. Most jön egy kis zene, de néhány perc múlva visszatérünk. Ez itt a Corporation Day, a Spirit FM-en, kedves hallgatóink, addig ne menjenek sehová. Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Day, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok, és a vendégem Tóth Szántó Kriszta, Marie Claire főszerkesztője. Köszi, hogy beszélgethetünk, köszi, hogy megosztottál velünk egy-két kulisszatitkot is a teljesen frissen megjelent Marie Claire magazinhoz. És amiről már beszéltünk, és ami egy nagyon izgalmas dolog szerintem, hogy a legfrissebb magazint alig lehet kapni, ugye akár mert benzinkutaknál, vagy újságosoknál, mert a fiatal z-generációs lányok rohannak, és viszik el őket, és veszik meg őket. Ami abszolút mutatja, hogy 2023-ban is a printnek legalább van akkora relevanciája, mint valaha korábban, és ez azért egy érdekes kérdés, mert megvolt, emlékszem, az időszak 2017-18 környékén talán, amikor jött egy ilyen hype hullám, amikor sokan jósolták azt, hogy a printnek, az könyveknek, a magazinoknak, újságoknak vége, nincs relevancia, minden online, minden megy el, és talán pont a Covid is volt egy olyan folyamat, ami felhívta arra a figyelmet, hogy mégis a klasszikus offline találkozásoknak, érintésnek mennyire fontos szerepe van még az életünkben és társadalmunkban. Amikor én is megírtam a könyvem, akkor sokan értetleneltek el, hogy miért pont könyv, tehát hogy fiatalként miért könyv, kiben adott ki a gondolataid, nem pedig ugye rögtön YouTube-on vagy digitális tartalomként, és ugye azt lehet látni, hogy a legnagyobb hype jelenleg ugye azok a bakelit lemezek, azok a magazinok, és a legnagyobb streetwear alkotók is például nagy könyveket hoznak ki a Rizzolival és hasonló merkekkel. Sőt, most már nem csak a klasszikus olvasási funkciójuk van, hanem mint kiállítási tárgyak is egy asztalon, mert egy lakberendezésnek a részévé tudnak válni, ami egy nagyon érdekes fejlődése egy ilyen csatornának mondhatni. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt az alakuló trendet, és te mit jósolsz ennek?
Mi mindig bíztunk benne, hogy a print, amikor említetted ezt az időszakot, hogy csökkent, néhány magazin csökkentette a példányszámát, a lap megjelenést per évente, és volt egy ilyen visszaesés. Én nem mondom azt, hogy most, amit te elmondasz, hogy már ez most a virágkorát éri, de elkezdődött valami szerintünk is, hogy a print magazin olvasás talán egy ilyen minőségi élménnyé fog átalakulni, és nem az lesz, mint régen, hogy mert a híreket, az információt, az ingert megkapjuk online, meg a socialból, és minden, ami ennél több, ami ráérős olvasás, ami a képek nézegetése élményt adja, az még mindig a print, illetve vagy a könyv, mert egy Netflix filmet is gyorsan le tudsz darálni, de egy könyvet olvasni, az mégis más élmény. Egyébként nekem személy szerint mindig az volt a véleményem, mikor mindenki temette a printet, hogy szerintem ez nem lesz, mert a könyveknél is ez volt. Ha visszaemlékszel, hogy jött a olvasó, nem mondom ki nevét, jöttek ezek a tablet, mindenki azon olvasott, e-könyveket olvastak. Igen,
most már nem abszolút, látok sok mindenkit azzal.
És nagyon hamar kifújt, szerintem. Én azt hittem, ott mindenki megijedt, hogy na jó, akkor nincs több nyomtatott könyv, nem fog senki olvasni papírról. És azért ez szépen visszafordult, ahogy a bakelit lemezeknél is, ugyanígy a könyveknél is, én abban bízom, hogy ez a print magazinnál is ugyanígy fog visszafordulni. Mi szeretjük, csináljuk továbbra is, az nagyon jó, hogy fiatal lányok megveszik a magazint, azért még lehet kapni, csak most már kevesebb helyen, de járni kell utána.
Még jobban érdemes vadászni.
Igen, de egyébként fönt van a honlapunkon, hogy hol lehet biztosan megkapni, tehát hogy hol van terjesztve. Én abban bízom, hogy kaptunk social posztokat, kommenteket fiatal lányoktól, akik még valószínűleg soha életükben nem tartottak kezükben, nem, hogy Marie Claire, de mondjuk női magazin
se. Milyen a visszajelzés?
Hát, hogy mindenképp meg kell venniük ezt, mert rajta van az Azaria, és megvették, kaptunk olyan üzenetet, hogy na hát ő elolvasta, és ez milyen jó, és hogy igazából átlapozta a magazint, és az is milyen jó. Tehát, hogy ezek pozitív dolgok, és ami a novella pályázatban is, hogy a jövő hangjai, ők meg reméljük, hogy a jövő olvasói lesznek akkor, hogy most még az anyukája veszi meg neki mondjuk a magazint, de lehet, hogy akkor ő majd hosszú távon mégis kap egy új képet. Mert lehet, hogy teljesen kimaradt neki ez, hogy női magazin olvasgatás az milyen élmény, mert az is lehet, hogy már otthon se találkozott vele, mint ahogy mondjuk az én gyerekkoromban ott volt egy bizonyos heti lap mindig a nőklapja, ugye a nagymamák asztalán.
Ami persze.
Ő már most már nem biztos, hogy ezzel egy tizenéves találkozik otthon, de szerintem ez fontos, hogy meg nekünk ez nagyon jó visszajelzés, hogy tényleg elmentek, megveszik, elolvassák, az a legjobb visszajelzés, hogy nem csak mondjuk kitépje a címlapot és persze, kirakja a falra, persze, de a legaranyosabb egyik poszt, vagyis több aranyos poszt volt, az egyik kedvencem az volt, aki így kirakta a címlapot egy ilyen kis pultra, ahol kint volt két Azaria fotó, egyik egy közös fotója, gondolom egy másik koncerten készült, tehát mint egy ilyen kis oltáron ott volt a Marie Claire, és ezek jók. Tehát ilyen ér éri meg magazin csinálni, azt gondolom. Úgyhogy ezek jó érzés volt.
Még visszakapcsolva a témához, én még azt is gondolom, vagy azt is látom, hogy talán az, amit a világon jelenleg láthatunk, ugye a különböző felkapott témák, mint akár a cipővilág, ahol az exkluzivitás, a limiteltség az egy mekkora értéké vált, és mennyire egy izgalmas, izgató faktorrá vált a fiatalok számára. Hasonlóan ez a az exkluzív, limitált tudás, az az anyag, ami máshol nincs, az a tudás, amit, mert ugye sokat beszélünk arról, hogy de jó ezeknek a fiataloknak, mert határtalan a tudásbázis az online térrel, de mégis azt veszi az ember észre, hogy ugyanazokra a forrásokra megyünk mindannyian. Tehát a trend az mégis ugyanoda irányul, és pont azzal lehet különlegeset szerezni, és különleges benyomásokat, tapasztalatokat, gondolatokat gyűjteni, hogyha az ember az offline-hoz, a nyomtatotthoz nyúl át, és valahogy abban vannak azért a kincsek, és szerintem pont ez egy izgalmas iránya lehet a jövőben ennek a formátumnak, hogy pont ez a limiteltsága a tudásnak benne, és az értékes gondolatoknak benne az előre viheti szerintem nagyon.
Az abszolút egyetértek benne, igen, de azért nálunk az online megjelenés is fontos.
Tehát persze.
Úgy értem, hogy tök integráltan megy a két termék.
Tehát, hogy a kettő a legjobban közösen működni, annélkül, hogy persze az egyik elvegyen a másiktól.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mi is igyekszünk rá mindig figyelni, de hogy úgy próbáljuk megcsinálni, hogy a két platform tulajdonképpen olyan, mint hogyha egymás reklámozására rossz szóval élve létezne, utánkövető anyagokat gyártunk, saját cikkeinket ajánljuk az online-on, ami a printbe van, a printbe elmondjuk QR kóddal akár, hogy milyen online tartalom van, ami plusz kiegészíti azt az anyagot, ami a magazinban jelent meg. Tehát ott mondjuk a magazinban például nincs hely, akkor van még 8-10 képünk, ami gyönyörű, akkor azt megjelentetjük online, és ott is nagyon szépen meg lehet nézni. Tehát, hogy próbáljuk azt, hogy ami nem fér be ide vagy oda, azt akkor így integráltan jelenik meg. Például most, hogy egy ilyen konkrét példát mondjak, a mostani lapszámba készítettünk egy 40-es nőkből álló foci csapatról, akik így abszolút anyukák és hobbiból fociznak, és alakítottak egy női foci csapatot. Őróluk készült egy fotóriport, és annyira sok jó kép volt, és ugye a print magazinban adott, hogy erre van 4-6 oldal, de mégse lehet 10, mert nem lehet egy csomó fotót megjelentetni, tehát megjelenik mondjuk a labban 5-6 kép, de mi még imádtuk a maradék 8-at is, és akkor azokat ugyanúgy képhalával, új szöveggel, új tartalommal megtöltve meg fog jelenni az online-on is, mint kiegészítő. Tehát gyakorlatilag bárhol veszed észre a témát, ha még érdekel, a másik platformon megtalálod. Így próbáljuk készíteni, hogy ne kanibalizáljuk egymást az online-nal és a printtel, legalább saját magunkat, igen.
Jó. Hogyha ugye van egy ilyen címlap sztori, mint az Aria, és akkor ezzel azért tudatosan az égeneráció felé is nyitok jobban, a lapszám kommunikációjához használtok más csatornákat és felületeket is, tehát hogy nagyobb volt még az Instagram fókusz, vagy pedig, ahogy a mondás kimondja, the medium is the message, azzal, hogy már egy ilyen fiatal van rajta, aki felkapott a fiataloknál, az már maga viszi a hírét, bármilyen platformon is publikáljátok ezt.
Igazából eddig is minden platformon publikáltuk, tehát ebben mondjuk ez nem jelentett újdonságot, tehát van TikTok csatornánk, Insta profilunk, a más korosztály miatt a Facebookon is ugyanúgy folyik a tartalomgyártás, inkább az, hogy minden platformra más, kicsit más tartalmat gyártunk, vagy kicsit más típusú tartalmat ugyanarról, mert hogy mindegyik platformon kicsit máshogy szeretik. Szóval ebben nem, ugyanazokon a platformokon terjesztettük a hírét ennek, ugyanúgy volt TikTokon is, verkvideó, Insta Reels-be is, tehát hogy azt eddig is csináltuk.
Aha. És amikor találkozik akár egy ilyen történettel egy mondjuk egy más generációs olvasó, aki már évtizedek óta forgatja a lapokat, pozitív az érintkezése tapasztalat szerint ezzel akár a más generációs történetekkel, vagy új generációs történetekkel?
Hát erre még nem kaptunk visszajelzést, ugye, mert csak 2 napja jelent meg a magazin, de egyébként én például erre nagyon kíváncsi vagyok. Aha. Hogy lesz-e olyan Marie Claire olvasó, aki mondjuk 15 éve olvas, és mondjuk akkor fogja most a tollát, vagy nem tudom, billentyűt, és ír nekünk, hogy na jó, ez tök jó volt, és tetszett, vagy esetleg a negatív érzéseit fejezi ki ezzel kapcsolatban. Tehát negatív kommentet még nem, de pozitívat se, idősebb korosztálytól nem kaptunk. Most egyelőre így a fiatalabb generáció elárasztott minket, igen, de ennek
ez nagyon
örülünk,
jel.
Igen, de majd elmesélem, hogyha
na, hát
ha még
vagyok.
Lesz ilyen visszajelzés.
Nagyon várom. Mik most a következő tervek, hogy ne csak a legfrissebb lapról, hanem mert azután következő időszakról is beszéljünk. Mi az, amit elárulhatsz így a jövőből most Marie Claire pályán?
Hát idén lesz még 2 lapszámunk, ugye a novella pályázat az kifut év végéig, az a decemberi labban jelenik majd meg a nyertes, és akkor jövő évben 12-szer jelenünk meg, úgyhogy 8 print magazinnal és 4 digitális lapszámmal. Tehát ami ilyen újdonság lesz, amit nyáron, idén kipróbáltunk, hogy digitális lapszámokat készítünk, ami a Marie Claire nemzetközi családba, Amerikába és Angliába már egy bevett dolog. Kicsit mi alakítottunk rajta a saját
Mennyire
piacunkhoz.
Mennyire nehéz ezt a hazai piacra launcholni?
Könnyű volt.
Igen?
Igen, nagyon szerették. Mind elérésbe, olvasásba, mind a hirdetőkkel való partner együttműködésekbe azt láttuk, hogy nagyon nyitottak erre. Hogy igazából ez nem egy PDF alapú lapozgatós, mint régen, hanem amit ingyen tartalomként tud fogyasztani az olvasó. Picit az online és picit a glossy printnek a hibrid megoldása, hogy próbáljuk máshogy csinálni, picit, mint egy klasszik online cikket, és máshogy van felépített, tehát olyan magazinos megjelenése, de az online-on elérhető. Már 2 lapszámunk jelent meg így nyáron, mind a kettőt nagyon szerették a partnerek is, és az olvasók is, úgyhogy jövőre 4 ilyennel készülünk, plusz 8 lapszám, szóval nem fogunk unatkozni 2024-ben sem.
Persze. Az előbb már ezt elárultad, hogy ez nem egy ilyen új keret dolog volt, hogy most az Aria kerül a lapszámra, hanem most már ez hónapok óta folyamatban volt. Mindig érdekes látni, hogy sokszor akár a fiatalok mennyire lecsodálkoznak, amikor volt az időszak, amikor a Sziget szervezők először elkezdtek interjúban mesélni arról, hogy mennyi idő amúgy leszervezni egy fellépőt, és ezt nem jövő hónapra, hanem évekkel Igen. előtte, mert hogy ezt leszervezik, és mindenki meglepődött, hogy hát Jézusom, nem a előző héten kommentet írok, az nem érkezik meg időben. De valóban nálatok ez hogy néz ki, mennyivel, mi a legextrémebb sztori, hogy a leghosszabban szervezett címlapotok a magazin uh-huh. életében, vagy a te tapasztalatod szerint?
Hát egyébként azt gondolom, hogy most ez, mert olyan megesik, hogy valakivel egyeztetünk, és megbeszéljük, hogy nem idén, hanem majd tavasszal lesz uh-huh. valami neki, ami fontos számára, nekünk is jó az, és akkor azt eltoljuk. Igazából ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi most akkor április óta folyamatosan leveleztünk, hanem áprilisban kezdtünk el erről egyeztetni, hogy mi ezt szeretnénk ősszel. Valamiért én éreztem, hogy őre így nagyon nyitott lesz a média, és hál' Isten már, amikor én leboltoltuk rossz csúnya szóval élve, akkor több más magazin is megkereste, és ugye ezben szerencsénk volt, hogy gyorsabbak voltunk. Úgyhogy ez így egy hosszú egyeztetés. Most szerintem talán ez volt most a leghosszabb. Ennyire előre azért nem szoktuk kigondolni, csak úgy mondjuk ötletszinten.
Azt mondod, hogy szerencsétek volt, hogy gyorsabbak voltatok, azért ezzel vitatkozni kell, de mindenképp szerencsétlen, többről is van szó. De valóban milyen nehéz meghatározni azt, hogy mondjuk 2 hónap múlva mi lesz az a téma, ami mozgatni fogja az országot uh-huh. és a közéletet, és kik lesznek azok a szereplők, azok az előadók, akik relevánsak lesznek. Ez mennyire nehéz.
Egyébként, na ebbe szerintem kell az is, hogy így ösztönösen érzed, hogy kb. Mi lesz, vagy szerencse is van benne azért egy pici szerintem.
Persze.
De inkább a labban, amik megjelenek tartalmak, arra próbálunk figyelni, hogy azért mivel nagyon gyorsan történik a mai világban minden, hogy mindig legyen 1-2 olyan anyag, vagy több is, amit utolsó pillanatban készítünk, akár mint egy heti lapos tempóba, vagy mint egy online-ba. Mert azt nem lehet, hogy 2 hónappal előbb kitaláljuk, és akkor mi arról írunk, hogy de szép a világ, közben mondjuk a világban tök más dolog történik. Tehát, hogy azért így az aktualitásokra szerintem most már lassan online-os, hetilapos tempóba reagálunk, attól függetlenül is, hogy ez egy havilap. Így a nagyobb vonalakat, a nagyobb tematikákat, azokat találjuk ki előre, azokon dolgozunk, ötletelünk. De egyébként a felgyorsult világ miatt annyira előre már nem tudunk tervezni, meg nem is jó szerintem. Tehát, hogy egy kicsit mindenki így kicsit mindenki temposabban dolgozik a print csapatban is, hogy akár az, hogy ki szerepeljen az E-generációs interjú sorozatba, hogy azokat kitalálni, hogy ki lesz most épp akkor a levegőbe, azt kicsit várni kell, igen.
Abszolút értem, amit mondasz, hogyha már úgyis itt a generációkról beszélünk, akkor ha szabad kérdezem, akár ennél a lapszámnál, vagy korábban a fiad véleményét kérted már ki, például?
Igen, és olyan aranyos, mert mindig mondta, hogy akkor most miatta van az Aria címlapon, mondtam persze, mert te szereted, igen, is, azért is. Szoktam kikérni a véleményét, például képeket is szokott nézni, hogy így mutattam meg neki mondjuk a címlapról képeket, hogy melyik a, azért azt nem mondom, hogy ő dönti el, de tök érdekes a véleménye egyébként a szerkesztőségben dolgozó több Z-generációs gyereket a családokban kikértük a véleményt, és hogy ők más szemmel nézik. Tehát lehet, hogy ami nekünk 16 éve csináljuk ezt a magazint, mi azt gondoljuk, hogy ez a kép az, ami majd üt az újságostandon, de hogy érdekes volt kikérni a véleményüket, hogy volt olyan fotó, amire azt mondták, hogy szerintük az a legjobb. De egyébként a legtöbben erre a képre mondták, úgyhogy igen, ki szoktam kérni a véleményét.
Őt nem, vagy őket nem zavart, hogy cipő van a bágyom.
Nem, nem, egyáltalán nem. Sőt, értették, hogy mi
abszolút
az is.
Abszolút, megmaradt az üzenet.
Én például észre se vettem a márkajelzést a cipő oldalán, de a fiam mondta, hogy ő tudja, ez melyik cipő, és így mondta, hogy jó, mondom, én nem vettem észre. Szóval, hogy igen, szoktunk róla sokat beszélgetni, hogy mi van a magazinban tőle azért, mivel 15 éves, nagyon távol áll még ez a Glossy magazin világ, még így is, hogy belenőtt mellettem. Persze. De ő is ott volt a fotózáson, és azért a stylist, amiket hozott ruhák, hát azokon szerintem azt tovább nézegette, mint igen. A címlapszárunk, igen. És hogy hú, hogy ez milyen kabát, meg nem tudom, milyen cipő van ott, meg ilyesmi, szóval ezek nagyon izgik neki, igen. Uh-huh. Igen, ezek, de mélyebb témák azokat nem érintik még meg a magazinban.
Eljön annak is abszolút az ideje. És akkor még egyszer, harmadszorra kanyarodjunk vissza a novella pályázatra, mert azt gondolom, hogy arról még érdemes beszélni. De mi az, amit te versz a pályázattól személyesen most, nem mint főszerkesztő, uh-huh. hanem mint Kriszta, mi az, amit te ebből akár, ami nem tudom, feltöltsön, vagy gondolatiságot, perspektívát adjon?
Én azt, hogy jókat olvassak, amiket írnak. Igazából személy szerint ezt, meg tényleg azt, hogy amikor írják, élvezzék, és amikor mi olvassuk, akkor az legyen, hogy azt gondolom, hogy hú, ez tényleg, tehát hogy ő csak mondjuk 18-20-25 éves, aha. és hogy egy olyat írt, ami aztán le a kalappal. Én jókat olvasni szeretnék. Úgyhogy én azt várom a novella pályázattól, hogy személy szerint. Tehát a márka cél az más, de igen, persze. tehát az, hogy minél többen jelentkezzenek hozzánk.
Különben a között lehet párhuzamot vonni, hogy aki mondjuk jól ír novellát, az mondjuk egy magazinba is cikket jól tud írni? Vagy
szerintem interjút? Abszolút, igen.
Van egy ilyen hátsó gondolat, hogy akár lehet, akár hogy a jövő egyébként. Marie Claire...
Igen, ezt bele is fogalmaztuk, hogy ők lehetnek a jövő Marie Claire szerzői, vagy olvasói, tehát hogy abszolút egyébként ez benne van, hogy nálunk egyébként dolgozik több fiatal, 20 éves, az online csapatban is, és hogy nagyon jó tollúak. Én azt gondolom, hogy aki jól meg tudja fogalmazni egy novellában a gondolatait, vagy akár mondjuk majdnem, vagy szépirodalmi szinten tud írni, az abból jó újságíró is tud válni. Mert a többi része az újságírásnak az a tanulás. A képesség, hogy valaki jó stílusban jól tud írni, azt nem lehet tanulni annyira, inkább a többi részét. Úgyhogy várjuk, igen. Akár, hogy új szerzők legyenek.
Hát szerintem ennél erősebb motiváció arra, hogy a fiatalokat, akik hallgatnak minket, arra biztassam, hogy jelentkeznek a novella pályázatra, nem is kell, és persze mindenkit arra, hogy olvass el az új lapszámot, bármilyen generációból is jön, és pont ezt a sok különböző perspektívát utána látni az érdekes lesz. Remélem, hogy erről lesz még egy külön beszélgetésünk, akár egy-két hónap távlatából, hogy mégis egészben milyen volt ez a perspektíva. Kriszta, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér újra a Corporation Z. Addig is hallgathatnak minket bármikor élőben online a spiritfm.hu-n, vagy ezt az adást is visszahallgathatják akár a Spotify-on és hasonló streaming platformokon. Intrum Tomi WT voltam, addig is a viszonthallásra.